Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, Mezei Dániel vagyok, ez pedig a Sportérték, és a napokban az egyik munkám során egy olyan felületen, ahol egyébként elég sok poszt, Facebook, illetve Instagram poszt megjelent, elkezdtünk a kézilabdáról posztolni, és egészen döbbenetes volt, hogy jó szakkifejezés használják, organikusan egy Palasis Kristóf kép arról, hogy ő lett a meccs embere az osztrákok elleni mérkőzésen, azt hiszem, hogy 2000-es lájkot hozott. Tehát, hogy hihetetlenül sokan figyelik most a kézilabda világbajnokságot, hihetetlenül sokan kíváncsiak arra, hogy a magyar férfi kézilabda válogatott hogy szerepel, és gondoltam itt a Sportértékben egy ilyen népszerű sportágról és egy népszerű eseményről érdemes beszélgetni. Éppen ezért egy korábbi szövetségi kapitány Kaliszki Lászlót hívtam meg ide a Trend FM stúdiójába. Szervusz, azt nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Voltál hosszú ideig 2001 és 2008 között a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, rengeteg nagy csapatnál dolgoztál, ma is benne vagy aktívan, még tavaly edzősködtél is, ha jól emlékszem, a sportágban, annak ellenére, hogy közeledik a hetedik X. Hogy vagy, hogy egy ilyen egyszerű kérdéssel kezdjem?
Köszönöm, köszöntöm a rádióhallgatókat. Hát hál' Istennek úgy gondolom, hogy ebbe a korban ez a kérdés már természetes, mert ugye, de szoktam mondani, hogy minden rendben, alakulnak a dolgok, úgyhogy ha jól viselkedek, akkor talán meg is érem.
Biztos vagyok benne, meg jó egészséget kívánunk neked. De
köszönöm.
A magyar férfi kézilabda válogatott teljesítette az elvárt célt, bejutott a legjobb 8 közé. És ezt így könnyű kimondani, de azért alapvetően az elmúlt évek eredményeit figyelembe véve, ez egy jó eredmény? Lehet azt mondani, hogy ez már egy jó eredmény, vagy kellene ennél jobb, és a keddesti horvátok elleni negyeddöntős mérkőzésen egy győzelemmel lenne az, amikor azt mondhatnánk, hogy na igen, ez jó eredmény.
Én azt gondolom, hogy ketté választanám a válaszomat, hogy mindenféleképpen jó eredmény, tehát most már húzamosabb ideje ott vagyunk a világ legjobb 10 csapata között, és ez azért rangot ad, és egy jó lehetőség van arra, hogy egy picit előre lépjünk, tehát mindig valamit megdönteni, tovább lépni, és ugye egy Final Four, egy világversenyen mindig egy varázs, szóval aki végigjátszik egy világeseményt, az mindig extázist jelent, katartikus állapotot, és a magyar válogatottban én azt látom a játékosokban ez a szenvedély, ami harmóniát is teremt közöttük, ez nagyon megvan, és azt látom, hogy egymást húzzák az idősebb, a fiatal, tehát jól keverednek az arányok, amikor szokták mondani. Most az a kérdés, hogy a fiataljaink, akik egy kicsit bizonytalanabbak voltak, mennyire lesznek vagányak? Az idősek meg mennyire adják a stabilitást? És hát tudjuk, hogy a kézilabdában a tengely, a kapus, a védőcentrum, az irányító, a beálló, ez egy hihetetlenül fontos, és utána a kerekeket, a lövőket, a szélseket rá lehet tenni. Tehát a magyar válogatottnál ez egy stabil pozíció, és örülök neki, hogy mind a Palasics, mind a Fazekas Geri nagyon sok lehetőséget kap, és úgy gondolom, hogy főleg a Palasics nagyon él vele, a Gerinél azért vannak hullámok jobban, ez nyilván a csapatjátékára is kihat, de összességében azt gondolom, hogy ez a szerkezet és az a együtt végzett munka, amelyet a Csema Rodriguez kapitánnyal végeznek, ez a szisztematikus építkezés, mindenki tudja a feladatát, ez optimistává tehet bennünket, és ugye a szlogent ugye tudjuk, hogy a kézilabdázás ikletébe lehet kerülni, hát hogyha most ikletett állapotba kerülnek a játékosaink, akkor sok minden lehet. Most az a kérdés, hogyan tudjuk megfordítani azt a rengeteg horvát fanatikus szurkolónak a buzdítását, amit a mi javunkra is meg lehet fordítani nyilván, és ehhez viszont kellenek az előbb említett két fiatalnak a teljesítménye, valamint az, hogy a beálló játékunkban az eredményesség az abban egy kicsit úgy érzem, hogy a helyzetkihasználásban alul maradtunk az előzőekhez képest, tehát abban egy picit jobbak leszünk, ami viszont örömteli, hogy a szélsőinket sokkal jobban aktivizáljuk, és az impulzív akciókat, tehát ami a tömeg és a sebességre épül, ezeket jól indítjuk, tehát azok az előnyszerzések, azok a további játékok, azokban benne van a fantázia. Itt a rizikó mindig az átmenetekben van, de úgy gondolom, hogy ha előre is bátran tudunk menni, és a labda fölhozatal után tudunk egy 8-10 másodpercen belül könnyebb gólokat szerezni, akkor a tehermentesítés a felállt támadásnak is meg lesz. A visszarendeződésünk, ugye a két támadó védő cseréből mindig rizikós. Ugye ebben én azt gondolom, hogy a horvátoknál szakaszokban jelent meg az, hogy ezt a fázist ezt jól kihasználják, de ami a nagy erősségünk, hogy az ellenfél támadásaiban a 3-4 átadást nem nagyon engedjük meg folyamatában, tehát nagyon erős a két középső védőnk, akik jól is dolgoznak össze, jól segítik egymást, és ami a lényeges, hogy a két kettesünk pedig azt a szisztémát, amivel hogy beterelik erre a kemény falra, azt elég jól elvégzik.
Most tekinthetünk előre, de fogunk is itt a beszélgetés során, a Skaliszki Lászlóval volt szövetségkapitánya, beszélgetünk a magyar férfi kézilabda válogatott szerepléséről, de picit tekintsünk inkább vissza, ha lehet, hogy te hogy értelmezed, melyek voltak a kulcsmeccsek az elmúlt, hát most több mint egy hétben, mondjuk én azt mondanám, hogy Ausztria és Hollandia, de lehet-e ilyenről beszélni akkor, hogyha mondjuk a többi meccs nincs meg, tehát a kulcsmeccs ez egy ilyen rossz kifejezés, mert hogyha mi mondjuk Észak-Macedónia ellen elcsúsztunk volna, akkor az lett volna sajnos a kulcsmeccs, szerencsére végül csak picit csúsztunk el. Szóval, hogy mik voltak itt a kulcsmomentumok eddig?
Az igazság, hogy olyan csoportot kaptunk, amelyben idézőben sötét lovak voltak. Ugye a Észak-Macedóniáról kevés információ volt, azt tudtuk, hogy Kirill Lazarov vezetésével egy klubcsapatra épül, és igyekeznek azokat a rutinosokat, gondolok itt Kuzmanovszki vagy Mitrevszki, a kapus és az átlövő, tehát köré építeni, akik fanatizálhatók, akiknek ismeri a kapitány minden rezdülését, és meg is nehezítették a dolgunkat igazából, mert olyan tempót állítottak be, nekik otthonosabban mozogtak. Mi kerestük a saját tempónkat, a saját kombinációinkat, nem voltunk olyan frissek, és ugye a végén hál' Istennek Ligetvárjának a gólja egy pontot ért, ami utána megalapozta azt a lehetőséget, hogy a Gína ellen egy kicsit tökéletesítsük a játékunkat, tehát igyekezzünk azokat a irányító, beálló, átlövő háromszögeket támadásban összehozni, és a beállóinkat formába hozni, ami utána kamatozódott is, mint a hollandok elleni mérkőzésen, ami egy fontos dolog volt, hogy jó szájízzel tudtunk eljönni. Tehát amikor a jól elvégzett munkának az öröme jött, és utána...
És hoztuk a pontot.
Hoztuk a pontot, utána viszont jött egy elengedés, tehát tulajdonképpen a francia, mi azt mondjuk, hogy beletér, de valahogy a katarzis után ugye borzasztó nehéz egyből föl.
Itt ugye benne van, mondjuk ez edző biztos nem fog ilyet kimondani, benne van, hogy azért a játékosokkal úgy van egy ilyen nem kimondott megállapotás, hogy gyerekek, országokat meg kell verni, itt most játszatok, készülünk, stb., de azért nyugi-nyugi.
Igen, tehát amikor nem csak a közvetlen előttünkre nézünk, hanem egy picit már előrébb, főleg abban a tekintetben, hogy a szövetségkapitánynak a gondolkodásában az energiagazdálkodása, a rizikós helyzeteknek a bevállalása egyáltalán azon a meccsen, tehát szoktuk mondani, hogy mit nyerünk azon, amit veszítünk. Tehát itt azért ez a szellemiséget megjelent, és azt gondolom, hogy utána viszont ennek az első félidőben még meglett a hozománya, mint általában a eddig 6 meccsünkön az első félidőknek a játék az eléggé, különösen az első 20 percén az nehezen ment, tehát ott azért kerestük azokat a támadó helyzeteket, amikből lehet eredményesnek lenni, de utána viszont a második félidőnek a játék, ahogy tudtunk reagálni az ellenfélnek az aktuális formájára.
Itt most az osztrák meccsről beszélsz.
Igen, az osztrák meccs, meg a későbbiekben.
Igen, utána, igen.
Tehát
igen.
Ugye, mert
vagy bocsánat, Katar.
Így van, tehát egyrészt, tehát ugye ezek is nagyon-nagyon fontosak voltak, és azt gondolom, hogy ebben sikerült a maximumot kihoznunk.
Egyébként az osztrák mérkőzésre visszatérve, azt lehet mondani, hogy igazából egy jobb csapat, attól jobb csapat, hogy amikor nincs nagy napja, akkor is képes nyerni? Tehát nehéz mérkőzés is képes megnyerni? Én azt néztem az osztrák mérkőzésen, hogy én nem éreztem, hogy ott olyan nagyon jó formában lett volna a magyar válogatott, mégis a második fél időben sikerült megfordítani a meccset. Vagy rosszul láttam, és az osztrák válogatott volt ilyen erős, és úgy nyert a magyar válogatott.
az osztrák válogatottnak a koncepciója, ugye alapvetően előtte 7-6-ot játszottak sokat. Ezen a meccsen ugye ellenünk nem hozták, majd csak a második félidő végén. Ugye Hutecsek az irányítók köré szerveződik minden, és ebből úgy gondolom, hogy a Palasics nagyon jól fölkészült. Tehát ezt lehetett látni, hogy ő neki a lövéseit olvasta, és ebből adódóan ő annyira rágörcsölt a mérkőzésre, hogy sokat bevállalt. Nekünk viszont sikerült a szélsőinket, ha emlékszünk rá, tehát a szélsőink különösen a Pedrót, de a másik oldalon a Bóka is végig egyenletes teljesítmény nyújtott, tehát olyan szélső effektivitást mutattunk, ami azt gondolom, hogy
ez meglepő sikerül. Volt, nem? Meg te most már többször mondtad, hogy itt a szélső játékunk erősödött. Tehát Pedro ezen a mérkőzésen jól emlékszem 8 gólt lőtt, de Imre Bence is nagyon meghatározott teljesítmény nyújt, tehát hogy itt vannak jó játékosai.
Igen, most. Maga a szélső pozícióból is ennyi gólt, ugye, és nagyon jó százalékkal, közel 70%-kal lőttünk a 6 meccsen is, és 35 gólt, tehát abból a pozícióból azért az egy jóval több, mint az ellenfeleké, tehát akik velünk szembe jöttek, tehát nyilvánvaló ez azért mindenféleképpen hozomány a csapatnak.
Tehát akkor az osztrák mérkőzés az végül is egy nehéz meccs volt, de hogy nyertünk, de szerinted nem volt az, hogy mi rosszul játszottunk, az elején beragadtunk picit.
Hát mondom, ennek az volt a része, hogy nem tudtuk azt a támadó játékot megvalósítani, ennyi technikai hibát, labdavesztést nem láttam, bár nagyon izgalmas kérdés, hogy a játékvezetők ezekben a kontakthelyzetekben a fautokban a passzokat hogyan adják oda-vissza, tehát az ütközések után szabad labdák. Tehát ebben egy picit úgy érzem, az osztrákok itt élesebbek voltak, és ezért tudták az első időszakot, hisz nem tudtuk szinte lövésre befejezni a támadásainkat.
A magyar válogatott végül második helyen zárt ebben a második csoportban, és ez ugye negyeddöntő szereplést ért. Mennyit számít Csema Rodriguez személye? Ugye itt azért az edző, a szövetségi kapitány kérdés az elmúlt években gondot jelentett, tehát hogy úgy érezte az ember kívülről, hogy azért nem mindig van meg a teljes összhang. Most én azt látom, mint néző, hogy itt most a kapitány és a csapat nagyon-nagyon jól egymásra talált. Ezt csak én látom, vagy te, mint szakember is úgy látod?
Nyilván jó az a stába, ami körülveszi, ami segíti a kapitány, másrésztről pedig az ő játék elképzelése, amit játékosként is alkalmazott, azt korban közelebb vannak a játékosokhoz, és odaengedi magukhoz is azok az információ, amit ad, nem csak úgy, hogy verbálisan, mert ugye nem mindenki beszéli tökéletesen az angol, de az a testbeszéd nonverbális része az nagyon működik, látjuk sokszor, amikor kicsit oda magukhoz húzza, megöleli, milyen gesztussal kíséri, tehát egyfajta bizalmat áraszt, és ez sokszor önbizalmat is szül. Ez lehet látni, hogy főleg a fiatal játékosoknál. Tehát valahol úgy érzem, hogy a stábnak a munkája mind az erőnléti, mind a kapus, mind a technikai részben a segítője, tehát ezt ő jól vezényi. Tehát az energiát arra fordítja, hogy a csapatnak azt a stratégiát, amit megkomponálnak, azt a legjobban tudja oda tenni. És ami a lényeg, hogy azért a kulcsemberekkel a hosszabb ideje együtt dolgozik. Tehát a egymásnak a megismerése, tudjuk, hogy milyen reakciót válthat ez ki benne. Ez azért fontos. Ugyanakkor nem szabad rádégni, mert ha rádég az a testbeszéd, vagy az a dolog, abból soha nem tudunk jól kijönni.
Mennyit számít ez, amit mondtál, hogy korban közelebb van egy kapitány játékosokhoz, tehát hogy nem rég még ő is ott volt a pályán. Ez most a te pályafutásod, hogyha visszaemlékszel, mondjuk a te fiatalkori edzősséged, vagy az idősebbkori edzősséged, ott milyen minőségbeli különbség volt?
Hát másabb azért, ott ugye sokkal még jobban játékos fejjel is gondolkodik az ember, tehát jobb az empátiája, a beleérző képesség, és ezt tudjuk, hogy egy edzőnél ez egy nagyon fontos dolog, hogy bele tudjon érezni a helyzetbe, vagy abba a helyzetbe, mert ő is nem olyan régen volt még ilyen szitúban, meg tudja, hogy mik azok, amik hatottak ebben a helyzetben, plusz nyilván a közelség itt még a megszólítás, az a fajta idézőben tanárdiák viszony nem úgy alakul ki, vagy később áll be egy olyanna, tehát nyilván ennek tökéletesen megfelelnek most.
Most, hogyha felsoroljuk azokat a csapatokat, Skaliszki Lászlóval beszélgetünk, és hamarosítom is, hogy első fele véget ér, így hát már áttérnék a folytatásra. tehát hogy felsoroljuk a negyeddöntős csapatokat, Horvátország, Magyarország, Franciaország, Egyiptom, Dánia, Brazília, Portugália, Németország, ez jelenleg a világ 8 legjobb csapata?
Hát azért ne felejtsük, hogy olyan klasszis csapatok estek ki, mint Svédország, Spanyolország, Norvégia, akik azért voltak.
Hogy tehát, miért
ugye,
van ez?
Ugye, hát nyilván ebben a sorsolás is közre játszik, hisz azért ne felejtsük el, mondjuk volt a bomba meglepetés, ahol a portugálok nyertek, a brazilok második ebbe a csoportba, ugye Spanyolország ötödik lett. Tehát a harmadik lett Norvégia, negyedik lett Svédország. Tehát nyilvánvaló, hogy az egy brutális csoport volt, de ugyanakkor ez a két latinos csapat kicsit hasonló emlők, mert azért portugál sok brazil is van, tehát hogy ezt a latinos kézilabdát ezt most nagyon elkapták, ha szabad ezt így fogalmazni, illetve szerintem a többi országnak itt beszéltünk, ott ugye Norvégiában azért más történt, a többinél ezek a fiatalítás, új csapatépítés, egy olimpiai ciklus kezdete mindig arról szól, hogy új játékosok beépítése, a csapatnak az olimpiai ciklus vége felé való elindítása, az a lényeg, vagy tapasztalatszerzés, tehát ebből a helyzetből, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez a nyolc csapat, de amit ad a gép, azt kell elfogadni, tehát szokták mondani, hogy vannak könnyebb ágak, vannak nehezebb ágak, tehát most fogjuk föl, hogy a sorrend szerint ez a legjobb.
És a dánok Oszlóban otthon lesznek vajon?
Én szerintem igen, a dánok most olyan kézilabdát játszanak, hogy ők szerintem a Marson is otthon lennének.
Hát mert a latinos kézilabdát kiderül, hogy mennyit ér valójában.
Igen, igen.
Félek, hogy nem olyan sokat. Innen fogjuk folytatni hamarosan. Skaliszki László volt szövetségkapitány, a vendégünk a Sportértékben, itt a Trend FM-en a kézilabda világbajnokság eseményéről beszélgetünk, és hamarosan áttérünk a holnap esti zágrábi Horvátország-Magyarország számunkra nagyon fontos összecsapásra. Maradjanak velünk, nem sokára jövünk vissza.